Ha magyarországi merítésben vesszük a dolgokat, akkor azt hiszem, hogy hamarabb össze tudnánk számolni azokat a géptípusokat, amikkel nem repült, mint azokkal, amikkel már igen. Ehhez képest mit hozott pluszban a Li-2?
Nekem a Li-2-es akkor jött, amikor már menetrendszerű utasszállító repülőgépeken repültem, és mivel a régi autókat, régi motorokat is nagyon szeretem, nagyon izgatott az, hogy milyen lehetett a régi idők technikája, milyen lehet egy öreg repülővel repülni, és akkor így kerültem bele ebbe a projektbe, szép szóval, és hát az építés első napjától kezdve végigcsináltuk, és 5 év munka után beleülni és repülni vele, azt kell mondjam, hogy egy egészen meghatóan csodálatos élmény volt.
Na de azt viszont mesélte tavaly Fedő, hogy nem is tudom, talán 48 kötetet sikerült Deus Ex Machina összeszedni, ami kifejezetten a gép nagyjavítására vonatkozott. Nem tudom, hogy volt-e viszont úgymond kezelési útmutató, nem tudom mi a magyar terminus technicus erre, tehát a pilótáknak szóló kifejezett típus útmutató.
Hát a légiüzemeltetés utasításnak hívjuk ezt magyarul, ez minden repülőgéphez van, és ehhez a repülőgéphez is megvolt természetesen az eredeti légiüzemeltetési utasítás, ami nekünk fontos, mert azért a sebességeket, besiklási sebesség, felszállási sebesség, ezeket ebből tudtuk, tehát úgymond nem ért váratlanul minket a berepülésnél, ami történt.
Szokták azt mondani, hogy ezek a gépek még echt pilóta élményt kínálnak szemben a mai korszerűekkel, amelyek már, tudom is én, túlságosan technicizáltak ahhoz, hogy úgymond a pilóta kezében, lábában érezze az állatot maga alatt. Persze te repültél légcsavaros gépekkel, csak kicsikkel, és ez ehhez képest feltöltve egy ilyen, azt hiszem, 10 tonna körül van. Tehát ilyen szempontból mégiscsak más. Hogy definiálnád azokat az alapkihívásokat, amik ugye az eltérést jelzik egy Li-2-es, és teszem azt egy Boeing 737-es között, ugye, amivel utasszállítóként hozzászoktál?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kisgépeken való repülés és ezen a gépen való repülés, ez gyakorlatilag ugyanaz. Tehát mindaddig, ameddig nincsenek komputerek, úgymond, amik beleszólnak a repülésbe, addig minden repülőgépnek a vezetése ugyanaz. Tehát én végigrepültem a egész Boeing családot, és fantasztikusan gyönyörűen lehet vele kézzel repülni. Ami a különbség, ugye a hidraulika, a könnyűség, a könnyen vezethetőség. Ezzel a repülőgéppel azért kicsit küzdelmes fizikailag is, most ez nem azt jelenti, hogy kigyúrt emberek repülhetnek csak veled, de effektív tényleg fizikailag is nehezebb, és a kormányszervek is lévén kötelesek, drótköteles vezérlésük van a kormányoknak, ezért egy viszonylag nagy holtjátéka van a kormánynak. Ami igazából ezen a gépen nagyon eltér az általában megszokott kisgépes repülésben, mert azért ez a kisgépes repüléshez tartozik sebességében, ha súlyában nem is, az, hogy magasan ülünk, gyakorlatilag magasabban ülünk, mint egy utasszállítóban, és szokatlan az, hogy nagyon kicsinek tűnik a sebesség, amivel felszállunk, meg leszállunk, emiatt, hogy magasan ülünk, de nagyon gyorsan megszokja ezt az embert.
És azon túl, ugye ezeknél a kulcsmozzanatoknál, mint felszállás, meg leszállás, a sajátosságai?
Nagyon jó repülőgép, tehát igazából nem tudok olyat mondani, amivel küzdeni kéne. Ugyanolyan jó vele repülni, mint egy mai repülővel. Megbízható, maga a reptechnikája is hasonló, tehát nem tudok olyat mondani, amit várna az ember, hogy mondjuk egy nagyon öreg autóba beülünk, akkor küzdünk a kormánnyal, a fékkel. Ez azért ennél modernebb, jobb, tehát már ez egy kiforrott technológia.
Mondjuk az egyik sajátossága az, hogy még farokfutós, és olvastam valahol, hogy az eredeti utasításokban 3 pontos leszállást javallott, vagyis hogy főfutókkal, farokfutóval egyszerre földet érni, és hogy ezt megtapasztaltátok, hogy azért talán nem a legüdvösebb.
Először mi is úgynevezett 3 pontos leszállásokat próbáltunk csinálni, ami néha bakkecske ugrásokkal végződött, amikor egyszer egy svéd pilóta odajött hozzánk egy DC-3-as találkozón, és azt mondta, hogy fiúk, ezzel a repülőgéppel, főleg ha szél van, akkor 2 pontra kell leszállni, és utána húzzátok le a farkát, mert sokkal biztonságosabb. És akkor ott megpróbáltuk, és azonnal sikerült, és azóta folyamatosan 2 pontos leszállásokat gyártunk, mert rájöttünk, hogy megbízhatóbb. Egyébként a 3 pontos leszállás rövidebb, tehát hogyha nincs oldalszél, akkor a 3 pontra való leszállás egy rövidebb leszálló útozat eredményez. Mind a kettőt használjuk, minden pilóta mind a kettőt tudja.
Egyébként DC-3-asnál is ez a, mondjam azt, hogy gyártói utasítás, konzultáltatok esetleg olyanokkal is, mert hogy DC-3-as ugye több repül. mint Lee-2-es. Igen, ugye az ő tapasztalataik mik?
Hát ugyanez, hisz az ő tapasztalataik alapján kaptuk mi az információt Hamburgba a találkozón, hogy két pontra kéne szállni, mert ott nagyon erős volt az oldalszél, de nincs kimondottan ilyen előírás, hogy ezzel a repülőgéppel három pontra kéne szállni. Szerintem ez egy téves információ, mert technikailag a két pontos leszállás az abszolút stabil és megbízható. Én legalábbis nem találkoztam ilyen előírással, de nyilván csináljuk mind a kettőt, és hozzászoktunk a többi repülőgépünkön, amelyik farokfutós vagy farokfutó három pontra szállunk. Ez se igaz egyébként, mert a Pokettest, a Figyelet vagy a Gerlét most, hogy repül, mindegyikkel két pontra szállunk. Tehát a három pontra szállni az csak akkor, hogyha nincs oldalszél, akkor üdvös.
És gondolom, hogy elég rossz ugye a rálátás a pályára, nem?
Hát a Lee-2-esnél ezt nem mondanám, mert közelülünk az ablakhoz, tehát az nem probléma. A többi gépnél, ahol magasan van az óra, persze nyilvánvalóan azért gurulunk mindig úgy, hogy esselünk, hogy lássunk jobbra-balra, ott az ember előtt van az óra, az egy kicsit zavaró, ezért is tervezték át a repülőgépeket orrfutósra. Hát megszokja ezt az ember.
Na most ebben a Lee-2-esnek ötfős a személyzete. Van egy mostani konfiguráció szokott valaki számára, két szokatlan poszt, a hajózó szerelő és a rádiós. Mi volt, illetve mi az ő feladatuk?
Eredetileg öt fős volt, de nem a légiutas kísérővel együtt, hanem nélküle, mert az utazó szerelő is a személyzet része, aki középen ül, tehát effektív elől az órában öt ember ült abban az időben még, amikor ezt rendesen használták menetrendszerűen. Akkor még olyan rossz rádiók voltak, hogy a rádiót kezelni az egy külön ember kellett, mert kristályokat kellett cserélni, tehát nem egy mai rádió, hogy betekerjük a frekvenciát. A navigátorra meg azért volt szükség, mert nem volt GPS, tehát nem voltak olyan navigációs eszközök, amivel könnyen lehetett volna tájékozódni, úgyhogy kellett egy ember, aki rajzolgatja a térképen, hogy hol vagyunk, méri az időt, nézi az iránytűt, és így volt kerek a személyzet, és így volt ez tulajdonképpen minden repülőgépen abban az időben, aztán szép apránként fogyott a személyzet, a rádiók, hogy fejlődtek, akkor a rádió navigátort összevonták, akkor rádiós navigátor volt, mondjuk a 234-esen, és volt a fedélzeti mérnök, de utána, hogy a modern technika hozta, egyre kevesebb lett a kezelendő szerv, és ezért a fedélzeti mérnök utazószerelő is kikerült a képből, és így maradt gyakorlatilag a két pilóta. Ma már ezt könnyedén ellátjuk ketten, sőt a DC-3-assal vagy a Lee-2-essel egyfővel is vidáman elrepülünk, a hatósági előírások miatt van kettő.
Fedő mondta tavaly, hogy a Lee-2-es műszereinek a zöme az tulajdonképpen egy kvázi amortizálódott 254-esből származik, ami kényszer leszállt, nem tudom, a Görögországba talán?
Igen, ez konkrétan az én művem volt. Amikor építettük a repülőgépet, akkor volt egy marévnél egy esemény, hogy Thessalonikiben futó mű nélkül hasra szállt egy 254-es, és az a hatósági jogszabály, amíg egy repülőgép légi alkalmas, addig minden része légi alkalmas. És akkor én az akkori vezérigazgatót megkértem, hogy az éjszakai szaloniki járton kimehetnék-e kipakolni ebből a repülőgéből mindent, ami még légi alkalmas, és nekünk kitűnő lenne. És lévén, hogy a jó barátom volt, meg amúgy is egy jó ember. És akkor én kimentem éjszaka, és egy komplet éjszaka ketten szétpakoltuk az egész 254-est, és a mai napig is a repülőgépben, és még a raktárban is nagyobb mennyiségű berendezés van, amit abból a repülőgépből építettünk ki.
Nekem csak az volt furcsa, és akkor mea culpa, nem kérdeztem rá, azért a 254-et elválasztja néhány évtized a Lee-2-től, hogy úgymond felcserélhetők voltak ezek a műszerek.
Hát maguk a műszerek, amit látunk, azok nem változtak a mai nap is, tehát az orosz gépekben megnézünk ma egy mai modern orosz gépet, a sebességmérő az ugyanaz, a emelkedés viedésmérő ugyanaz, tehát ebben nem volt szükséges, hogy változás legyen. Az ILS berendezés, tehát a leszállító berendezés, a távolságmérő berendezés, ugyanezek régiek, még tranzisztorosak, nem mikroprocesszorosak, de abszolút megfelel a mai előírásoknak, és nekünk ez egy kimondott igényünk volt, mikor építettük a repülőgépet, hogy ami csak lehet, az minden eredeti legyen és orosz. Nyilván az építéskori berendezéseket ma már nem lehet használni, azokat eltettük a múzeumba, de ha valaki bemegy a repülőgépbe, akkor látja a pilótafülke előtt a jobb oldalon van a műszaki rekesz, és ott bizony azok a nagyon régi klassz, sok tekerős, sok gombos, sok drótos berendezések találhatók.
Van egyébként robotpilótája is a Lee-2-esnek, nyilván, hogy ez valami teljesen más lehet, mint az, amit ma autopilotként tisztelünk. Mit tudott, vagy mit tud a Lee-2-es robotpilótája?
Az eredeti robotpilóta, a mi Lee-2-esünkben nincs, nem is volt robotpilóta, de a Lee-2-es típusban volt robotpilóta, egy úgynevezett vákumos robotpilóta volt, amit egy külön műhorizont vezérelt, és vákum csövekkel és vákummal mozgatta a kormányokat, kizárólag irány és magasságtartást tudott, ami azért bőségesen elegendő ahhoz, hogy a pilóták pihenni tudjanak addig, míg a robot úton a repülés közben, ez egy nagyon jól működő szerkezet volt.
Viszonylag sokféle típusú feladatot repültök a Li-2-essel, kezdve az ilyen sétarepülésekkel, mint amilyenről most szálltunk le. Feltételezem, hogy minden téli műszaki ellenőrzés, meg felújítás, meg mi egymás után van ellenőrző berepülés is, és ott vannak az ennél hát sokkal színesebb más kategóriák, mint például, amikor Normandiában voltatok ezeken a partraszállás emlékrepüléseken, amikor például köteléket is kellett repülni DC-3-asokkal, és ejtőernyősöket dobni. Mekkora szórás van ezek között pilóta szempontból, és hát ugye Normandiában dicséretet kaptatok, hogy a magyar legénység az a legjobb volt talán ebből a szempontból, ami mindenképpen nagyon értékes elismerés lehetett, mert végül is nem látom, hogy hol gyakorolhattátok volna ezeket ebben.
Hát nálunk van egy nagyon fontos szempont a pilóta válogatásnál, hogy csak olyan pilóta jöhet szóba, aki kisgéppel is repül, és nagygépen is repül, mert ez a repülőgép alól a kettő között van, és ebből az okból minden pilótának van kisgépes gyakorlata, tehát ejtőernyőst ugratunk, meg egyéb munkarepüléseket végzünk, tehát van kisgépes gyakorlatunk, de ugyanakkor mindannyian légitársaságnál is repülünk, tehát magában a nagygépes repülésben is van tapasztalatunk, és így azt kell mondjam, talán önteltség nélkül, hogy nem nagyon tud olyan feladat meglepni minket, amit a Li-2-essel kell csinálni, mert mindenre fel vagyunk készülve.
Na de ez még a kötelékrepülés nem tartalmazza, vagy az nem olyan plusz?
Az egy plusz tulajdonképpen, de nálunk minden pilótának van kötelék kiképzése.
Záró kérdésként egy normál közforgalmi pilóta utasokat szállít, akik A-ból B-be szeretnének eljutni, és ennyi. Ezek a sétarepülések viszont hát olyan emberekkel történnek, akik A-ból A-ba jutnak vissza, és a repülés öröméért szállnak föl, illetve a típus kedvéért. Ez nektek pilótáként jelent valami pluszt? Adott esetben rájátszást, vagy egyszerűen csak lelki elégtételt?
Én azt gondolom, hogy mi ezt az egészet azért csináltuk, mert azt gondoltuk, hogy meg kell maradni ezeknek a repülés történeti emlékeknek, de egy olyan elégedettséggel tölt el minket, és az igazából már úgymond céllá is vált az, hogy a kiszálló utas mosolyog és megköszönés tetszik nekik, és ez magasabbra emelte a tevékenységüknek a nívóját, mert nem csak megőriztük a repülés történeti emlékeket, hanem be is tudjuk mutatni, tehát a mai ember meg tudja tapasztalni, hogy milyen lehetett ez 50 évvel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerül nekünk.